mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás. A Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
Sziasztok, András vagyok, csokoládéfüggő. Mert hogy nem tudjátok, hogy a Millás reggeliben megalakult az anonim csokoládéfüggők köre, melynek főtitkári tisztségére pályázom majd, hogyha ez
csokoládéfüggő vagy.
Hanem édességfüggő.
Igen,
Endre, ne
cukorfüggő vagy.
Hát.
De azért, mert hát, fontos, tehát 99%-os csokoládét...
De az nem annyira jól eszel? Hangzó, hogy cukorfüggők baráti köre, anonim cukorfüggők baráti köre.
A tagadás fázisában vagy most.
Teljesen.
Tehát akkor most kezdj el megbarátkozni azzal a gondolata, hogy te valójában cukorfüggő vagy.
Na. Nem tudok megbarátkozni ilyen rövid idő alatt, ne haragudj. Ez a Millás reggel itt a Rádió Café 98.0-án Kántor Endrével.
És Mihálovics Andrással.
2025. május 27-e van, 8 óra 11 perc, folytatjuk tehát a műsor folyamot. Nagyon köszönöm mindenkinek, aki együttérzéséről biztosított, a kétkedőknek, a köpködőknek is pusszantást küldök. Nem tudom, hogy le fogok-e jönni a szerről, de minden esetre ismét neki fogok futni. Köszönöm a sok jó tanácsot, majd ha lesz időnk, visszatérünk erre a dologra. 0630-as 6-os 980-980 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Lehet majd, lehet kérdéseket, mindenféle óhaj, sóhaj, panaszt közzé tenni bármelyik felületen. Közlekedési információkért külön puszi és piros pont jár. De menjünk most tovább.
Mi nem haldoklunk, mi így élünk.
Millás reggeli.
Mert hogy egy érdekes témát fogunk feszegetni, mégpedig azt, hogy egészen plastikusan fogalmaz, hogy hogy kerül a csizma az asztalra. Tehát mi motiválta az MVM-et, hogy biztosításokat kínáljon, és egyáltalán mi ez az egész biztosítási szolgáltatás. Erről fogunk beszélgetni László Gáborral, az MVM Otthon Plusz ZRT értékesítési vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Kezdjük akkor ezzel, hogy... hogy?
MVM biztosítás. Igen. Egy mondatban, hát hogy? Teszi fel az évben riporter a kérdést. Ugye az MVM az energetikai cég, hogy jött egyáltalán képbe, hogy biztosítást is fog kínálni?
Hát az, hogy energiát szolgáltatunk, ez egy mindenképpen pozitív irány, de hogyha az otthoni szolgáltásokat tekintjük, akkor ott a biztosításokkal is tudunk segíteni az ügyfelénk részére.
Ez volt tehát a kiindulási pont, és nyilván az, hogy több lábon állni minden cégnek ugye egy gazdasági, fenntartható működésben, ez egy fontos dolog. Mi a hosszabb távú vízió a támogatásában az ügyfeleknek?
Hát 17 termékcsoportban próbálunk segítséget nyújtani az ügyfeleink részére. Igazából ezek nem annyira profitábris termékek, tehát nem az a cél, hogy ebbe több lábon álljunk, hanem olyan megoldásokat kínáljunk, ami valójában gyakorlatilag felhasználható. A 17 terméktípusban rengeteg olyan termék van, ami igazából a napi életben segíthet. Lehet akár úgy értelmezni, hogy a asszisztencia termékek a napi problémákban, tehát a történik van egy vészhelyzet, és ezekben a vészhelyzetekben kell segítséget nyújtani, mondjuk egy csőtörés történik hajnal 2-kor, és valamit tenni kell, akkor lehet egy szakembert hívni, 4 órán belül kiérkezik, segítséget ad, megoldja a problémát, reggel már a család tud készülődni. Tehát ad egy olyan kézzelfogható segítséget, ami azonnal felhasználható.
Egyébként az ügyfeleknek voltak ilyen jellegű visszajelzései? Vagy amikor elindult ez a típusú szolgáltatás, vagy a gondolkodás, brainstorming erről, akkor volt egy olyan, hogy először esetleg energetikai területen, vagy ahhoz köthetően, és akkor utána bővült a az ötlettár, hogy, hogy mit lehetne nyújtani?
Így van. Egyébként pont az eszencia termékekkel kezdtünk, majd később a balesetbiztosítási termékeket is behoztunk, ami a családnak a teljes védelmét segíti. Azért itt egyszerű, könnyen értelmezhető termékekről van szó. Tehát alapvetően akár egy csonttörés, egy, hát hogyha égési sérülés történik, de olyan szélséges helyzetekre is megoldást nyújt, ha véletlenül közlekedési balesetből akár a család fenntartó vagy komolyabb problémája, vagy már nem tud hazaérni, akkor abban is egy olyan jellegű, akár 15-30 milliós segítséget ad a családnak, ami egy adott helyzetben rengeteget számíthat.
Azt gondolná az ember, hogy olyan biztosításokat indít az MVM, amely valamilyen módon kötődik a tevékenységi köréhez. Nem tudom én, hogyha egy áram ingadozás tönkrevágja a vadonatúj lapos tévét, vagy lemerül az elektromos autó, és akkor ezzel kapcsolatban, de ezek szerintem csak erről van szó.
Igen, érzem, hogy felkészült vagy, mert vannak olyan termékek, amik pont erről szólnak. Igen, tehát gyakorlatilag, hogyha ha valami történik, mondjuk áramingadozás, és egyébként igazolható is, hogy megtörtént, akkor 100 000 forintig a hűtőben tárolt élelmiszerekre mondjuk segítséget nyújt, vagy a tévéne, hogyha valami történik, akkor arra is. Illetve van kiterjesztett garanciabiztosításunk, ami azért, ha már a tévét említetted, azért érdekes, mert általában készítnek egy-két-három évnyi garanciaidőt adnak. Ezeket egyéb helyben a vásáráskor további kiterjesztett garanciával lehet megtoldani, de az mindig arra az egy készülékre vonatkozik. Mi nem így gondolkodunk, mi azt mondjuk, hogy egy kicsi, tényleg egy minimális havidíj mellett egy folyamatos, az egész háztartásra szóló készülék 6 éves koráig szóló biztosítást adunk, ahol akár javítást, akár pedig az újravásárlás segíti.
De hogyan igazolható egy ilyen ingadozás? Mi kell hozzá?
Hát a szolgáltató csak látja.
Energiaszolgáltató, igen, ő igazolja. Igen.
Az is egy jó kérdés, hogy nyilván ezek a biztosítási termékek ilyen-olyan mutációban, de valahol előfordulnak a biztosítási palettán. Mi az, amiben az MVM verseny az a tipikusan biztosításokra specializálódott társaságokkal szemben?
Hát itt egy kicsit messzebb mennék, tehát az első nagyon fontos dolog, hogy szondázzuk, és mi nem adtam válaszra, igen, az ügyfeleink egyébként adnak nekünk jelzéseket, ezek a jelzéseket gyűjtjük. Értékesítés során is vannak visszajelzések, amit szintén begyűjtünk, és a biztosítókkal is egy folyamatos állandó konzultációban vagyunk, és ezek a konzultációkból kijönnek termékfejlesztések. Ezek a termékfejlesztések azért fontosak, mert abban hiszünk, hogy mindig a legjobbat, a legjobb áron kell adnunk az ügyfeleknek, tehát árérték arányban, hát nem mondom, hogy verhetetlen, de nagyon közel van hozzá mindegyik termékünk kivétel nélkül, és arra azon iparkodunk, hogy ha változik a környezet, változik a paraméterek, és most egy kicsit visszamedik asszisztenciára példaként, ott mikor elkezdtük az értékesítést 17-ben erre a termékre, akkor még 40 000 forint volt a térítés egy vészeleti megoldása. Ma már 100 000 forintot eléri, tehát gyakorlatilag azon belül az ügyfélek nincsen költsége, és nincs korlátozás sem a felhasználás. Tehát pontosan azért, mert tudjuk, hogy ezek az élethelyzetekre ilyenfajta megoldásra van szükség.
Az is érdekes lehet, hogy ezek a termékek, ez nem egy biztosító társaságnak az MVM által címkézett termékei, hanem ezek saját fejlesztésűek és saját kvázi biztosító társaság.
Nem, nincs saját biztosítónk, tehát hogy más biztosítónak a termékei. Így van.
És akkor hogy jön össze ez a deal abból a szempontból, hogy az MVM beleszólhat abba, hogy van neked egy lakásbiztosítási terméket, kedves biztosítási partnerünk, de ezen belül legyél kedves megnövelni, nem tudom én például ezt a önerő részt, vagy asszisztencia részt?
Így van, bár nincs lakásbiztosításunk, tehát még azt nem, de egyébként nagyon jól látod, pontosan ez történik, hogy egyedi igényeket támasztunk, ahogy mondtam, próbáljuk begyűjteni az információt, és egy folyamatos konzultáció vagyunk a biztosítókkal is.
Nézem a biztosítási kínálatot, és elég változatos, ami megütötte a szememet, ez a digitális védelem biztosítás. Ez mit jelent? Ez is egyfajta reakció piaci folyamatokra, hogy egyre több a kiberbűnöző, és hogy erre kínál biztosítást?
Így van, pontosan ezt próbálja megtenni. elég szertágazó termékről beszélünk, tehát itt nem csak azzal kapcsolatosan van térítés, és 1 milliós határig vannak térítések, amelyek a konkrét félrevezetett rossz vásárlások, illetve kibertérbe okozott problémákra vonatkozik, hanem arra is, hogyha véletlenül készpénzfelvétel van és rablás történik, abban is segít. Illetve ami nagyon fontos még, hogy vannak még szolgáltatási támogatásban, tehát IT, akár hogyha valamit elakadunk, illetve jogi támogatás is.
De itt... Ha én mondjuk nagyon hülye voltam, és nagyon átvertek, akkor én ezzel jelentkezhetek, hogy hát én annyira hülye voltam tényleg, hogy tehát ezeknél a biztosításoknál véde az, hogy teljesen kiszolgáltatja saját magát a biztosított. Tehát ő adja meg a hozzáféréseit, ő az, aki olyan szinten lett becsapva, hogy azon már én azt mondanám kívülről, hogy nem lehet segíteni.
Igen, lehet fordulni. Ezért mondtam, hogy vannak asszisztencia tartalmak is benne, ahol konkrétan akár jogi segítséget is nyújt egyébként, tehát 3x1 órányi tartalommal benne van a csomagban. És ami nagyon fontos, hogy ki lehet terjeszteni a család minden tagjára is.
Na, ez
tehát a családi védelmek ugyanúgy, mint a többi terméknél is, tehát azért vannak például a balesetbiztosítási termékek, egy családi védelmről beszélünk. Akkor vannak életbiztosítási termék, amik kimondtam kockázat életbiztosítás, tehát akik próbálnak vigyázni a családjukra, és igen, ha történik a legrosszabb bekövetkezni, akkor se akarják egyedül hagyni őket, és valamekkora összegtérítésben gondolkoznak, ez 1-2, akár 4 millió forint is lehet, és ugye pont az a lényeg, hogy ezek tényleg féléres termékek jó értelemben, tehát általában néhány száz forinttól 2-3-4 ezer forintig terjedő biztosítási összegről beszélünk per hónap.
Az is egy érdekes kérdés, hogy ez egy nyitott, vagy MVM ügyfeleknek szánt biztosítási termék?
Nagyon jó a kérdésed. Igen, tehát MVM ügyfeleknek szánt biztosításokról beszélünk, ezek csoportos biztosítások, tehát nem kell külön kötni egyénenként szerződést, hanem a csoportos biztosításhoz csatlakoznak. Uh-huh. És sokkal egyszerűbb, akár a online felületen, akár proaktívan, hogyha megkeresést kapnak.
Lehet mazsolázni a csomagok között, mert itt most beszéltünk, hogy 10-11 különböző 11. termék van, tehát így kivettek belőle 3-at tetszés szerint,
így
vagy
van.
Lehet ilyen nagy csomagot is venni, amiben mindben van.
Mi a szabadságot preferáljuk, tehát hogyha valaki bizonyos csomagokat választ ki magának, akkor természetesen tudja választani. Az nagyon fontos, hogy és ami meglepő volt, hogy azért a szerződésállományban ügyfeleink körében több mint vagy közel 40%-ban 2 vagy több termékkel rendelkeznek. Ez mutatja a bizalmat is, tehát mutatja, hogy igen, felhasználták, kipróbálták, és bizalmat adtak további termékekben is. Mi nagyon magas minőségi biztosítási értéket tartunk itt, pontosan azért, hogy az ügyfelek kivétel nélkül a legjobb szolgáltást, a legjobb térítést kapják mindenben.
Én azt néztem itt, és az talán fontos az asszisztenciánál, hogy ez tényleg konkrétan az, hogy van valakinek biztosítása, vagy megtérítik a kárt, ami esetleg okozódott, az egy fontos dolog nyilván, ezért alapvetően így köt az ember biztosítást. De a másik talán az, hogy tényleg az ügyfélszolgálat azonnal segít-e, tényleg kijönnek-e a szakemberek, gyorsan kijönnek-e, meg kik ezek? Tehát hogy áll össze ez a szakembergárda, hogy van kiválasztva?
Hát egy biztosító partner állította össze a szakembergárdát. Ez nagyon fontos, hogy ők egy folyamatos minőségi biztosítást végeznek. Tehát az ügyfél, mikor beleadja az igényét, és történik egy esemény, akkor tulajdonképpen utána kap egy megkeresést, hogy megvan-e elégedve, rendben volt-e. Miután azért közel 500 000 szerződéssel rendelkezünk, ennek vannak hiba arányai is, tehát ezeket folyamatosan vizsgálják. Ha valami hibázik, akkor viszont rögtön korrekció történik. Tehát pontosan azért, mert első az ügyfél.
Uh-huh. És akkor ilyenkor, amikor mondjuk van egy panasz, vagy bármi olyan, ami mondjuk az ügyfélnek nem tetszett, akkor hogy történik ez a folyamat? Mert hogyha a harmadik partner is bent van, akkor ez egy háromszög alakul ki.
Teljes körű kivizsgálás történik, uh-huh. és azért ilyenkor nem a harmadik partner lesz a legfontosabb.
Kedvencem a kisállatbiztosítás.
Hát
én azért hallgatok, mert tallózom itt.
Macskát szétrágta a kábelét a gépednek.
Nem,
így
neked
kezdődik.
Az apacs megharapja a szomszédot, akkor is fizetnek a biztosító ebben. Hogy mondjam, lehet vissza, tehát hogy dinamikus a portfólió abból a szempontból, hogyha felmerül egy lakossági igény, hogy nem tudom én, viharkárok mostanság, ugye ez ilyen sláger téma, biztosítok, mindig megírják, hogy jön a viharszezon, mennyi kár, és hogy az ügyfelek jelzik azt, hogy bizony szeretnének ők csak egy ilyen viharkáros csomagot csinálni, akkor ez hogy működik? Ez elindul a termékfejlesztés? Vagy el kell érni egy kritikus tömeget ahhoz, hogy mondjuk a 11. mert egy 12. viharkárbiztosítás is belépjen a portfólióba?
Nagyon jó a kérdés, és igen, tényleg így működik. Nem egy termékünknél ügyfél igények alapján alakult ki a terméknek a végleges állapota, és ezt is fejlesztjük folyamatosan. Tehát pontosan ez történik. Egyébként nem kell kritikus tömegnek lennie, nyilván van egy minimális várt volumen, amit elvárnak tőlünk, de azt gondolom, hogy ezeket eddig kivétel nélkül tudtuk teljesíteni, tehát maga a termékek árarányban tényleg verhetetlenek. Amit még azért hozzátennék, hogy nem csak a termékfejlesztésű nagyon erős, hanem az értékesítési csapat is megdöbbentő erős, tehát olyan
hát,
fajta
na,
gondolkodások
vannak. Hát az MVM minden háztartásban ott van Magyarországon, kérdezésre hallgató, hogy ki az, aki nem MVM ügyfél manapság.
Így áll össze az ügyfél. Igen, ezt a kérdést azt megugrottuk egy kb. 10 perccel ezelőtt. Szóval, hogy mi az, amit visszajeleznek, hogy mit szeretnének? Vannak esetleg ilyen nagyon elrugaszkodott igények a szolgáltatásra?
Természetesen vannak, mert ügyfélnek az a érdeke, hogy minél kedvező vagy akár ingyen kapjon egy terméket, de nyilván ezt nehéz megvalósítani. De ezért vannak nagyon vad elképzelések. Most nem mennék bele ebbe a részletbe, mert ez egy fura dolgok jönnek ki belőle, de hogy az igények visszatérve azért azt ez a csatornák keresztül is nagyon szívesen propagálom, hogy igen, nyugodtan küldeni számunkra egyébként javaslatokat, megnézzük. Kaptunk már egyébként olyan javaslatokat, mint például fesztivál biztosítástól, ez nagyon sok mindent, ahol igény van rá, de most mondom, nem mennék bele, hanem inkább várunk javaslatokat, és megkeressük a megoldásokat mindenre.
Az asszisztencia biztosítás az hogy működik, mert amikor baj van, és van ilyen biztosításom, akkor ugye az ember mondjuk leáll a fűtés télen, meghibásodik a hőszivattyú, mondjuk akkor, hogy már MVM, akkor ezt a vonalt, és ne feltétlenül a gázos vonalt vegyük gorcső alá, akkor ez úgy van, hogy felhívok egy számot, és akkor onnan fognak küldeni szakit, aki ezt megcsinálja? Tehát ez a klasszikus asszisztencia biztosításra kell gondolkodni. Honnan szereznek szakembert?
Igen. Picit korrigálnék ezen, tehát a hőszivattyúra még nincsen, tehát ez terve van véve egyébként a fejlesztés.
Tessék felismerni.
Innováció megjelent. De a lényeg az, hogy gyakorlatilag a gázkészülékre, és most akkor konkrétumról beszélek, ennek van két fajta megközelítése. Van egy gázkészülék javítás, tehát van erre szóló biztosítás is létezik, illetve gázkészülék karbantartása is. Ma már egyébként nagyon nehéz, akár, és én perszentében lakom, roppant nehezen tudtam szerezni gázszerelőt, aki kijön és ténylegesen megcsinál, és még jó minőségben is.
Maszekba futottam ezeket a köröket, nem igen. Egyszerű, igen.
És nagyon nem mindegy, hogy aki kijön, egyébként most az a dolog, nem ad számlát. Igen,
csak az a kedvenc,
így van,
igen.
Így van, és azért ne felejtsük el, hogy ahogy mondtam az elején, tehát igen, van egy kontroll, tehát van egy visszacsatolás, hogy ügyfél meg van elégedve, tehát van egy visszamérés is a folyamatban, illetve ami nagyon fontos, hogy ha kiérkezik a szerelő, mondjuk karbantartása, akkor nekünk ki kell fizetni ezt a díjat. De nem mindegy, hogy ha én ezt év folyamán apránként elosztva kell csak egy biztosítás keretein belül rendeznem, és tulajdonképpen amikor május és október között kiérkezik a szerelő, és megteszi a karbantartást, akkor nekem csak alá kell, hogy elkörtént.
Hogy működik ez a gyakorlatban, ez a biztosítás kötés? Benne van a villanyszámla vagy a gázszámla mellett egy ajánlat, vagy hogyan toborozzák az ügyfeleket az MVM-nél?
Proaktív telefonos megkeresést is alkalmazunk, illetve ezen felül pedig online felületen is tud az ügyfél érdeklődni, le tudja adni az igényeit, akár tud kérdéseket föltenni, és ezek pedig akár, ha szükséges, akkor telefonos visszahívás segítségével segítünk is.
Uh-huh. Szerződéskötés van mögötte?
Van mögötted, ahogy mondtam, csatlakozik a biztosításhoz, tehát nem kell aláírni, nem kell kitölteni, elég, hogyha hozzáérását megadja, illetve távszerződéssel telefonon keresztül megtörténik.
András, légy szíves, a szolgáltatás bővítési igényeidet juttasd el a megfelelő csatornákon, e-mailben.
Akkor indíts el egy zenét, és akkor átbeszéljük.
Így lesz ez. Nagyon szépen köszönjük, hogy egy kicsit tekinthettünk abba, hogy működik ez a szolgáltatás, illetve hogy hogyan lehet ezt az egészet fejleszteni. Milyen vonalak alapján. Köszönjük szépen, további jó munkát, szép napot kívánunk.
Én köszönöm a meghívást.
László Gábor volt itt, az MVM Otthon Plusz ZRT értékesítési vezetője, az MVM biztosítási szolgáltatásairól beszélgettünk. Hamarosan folytatjuk a Millás reggeli tészjáték rovatunkban, pedig arról lesz szó, de majd csak az aranyköpés után, hogy új lendületet vett a magyar tengeri konténerforgalom.
Mert hogy forradalom van. Lendületet vett a forgalom, ezért forradalom.
De hogy ugye tavaly a Szuezi csatorna lezárása és a globális útvonalak átszervezése elég komoly fennakadásokat okozott, hogy mi történt idén, és hogy hol tartunk most, ezt fogjuk majd megbeszélni. És beszélünk akkor arról, hogy a tengeri szállítmányozás hogy zajlik.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
Hát...
Melyiket választod?
Én mindenképpen Henry Kissingerre szavaznék, német születésű Nobel békedíjas amerikai politikus, diplomata, külügyminiszter, fittyet hányva az ő ellentétes megítélésére. Olvastam ugyanis műveit, és nekem nagyon tetszettek. Én bírom az öreget, meg a humorát is. 1923-ban született május 27-én a neves diplomata. Ez, amit most fogok felolvasni, az egyik gondolat, az teljesen lefedi szerintem az ő személyiségét, már amennyire én ismerem az ő személyiségét, és így hangzik, jövő héten nem lehet világválság, mert már tele a naptárom.
Igen, erre írt, mondták.
Vagy mondta egy ízben.
Erre mondta a Heller a könyvében, hogy mekkora arca volt Kissingernek, hogy nem tudtak egy három részes öltönyt csinálni neki abból az anyagból, amit kapott.
Igen.
Úgyhogy egyedül
de Izraelben. Egy másik örökbecsüje is belefér. A politikusok 90%-a miatt van a maradék 10%-nak rossz híre.
Ő vajon melyikbe tartozott?
Szóval mondom,
hova gondolta magát? Ez egy nagy kérdés.
Igen.
A rovat támogatója az Euroleasing, a finanszírozási kérdések szakértője.
Elmegyünk Melbourne-be egy picit, András. Jó?
Oda visszel, ahova akarsz.
Melbourne-ben egyébként forrong valami, mert folyamatosan nagyon jó zenekarok jönnek ki. Ez a zenekar 2010-ben alakult, és bár ezt megfejtettük szerencsére itt a Millás reggeliben, hogy a zenekar neve az azt jelenti, hogy a Zuza király és a gyík varázsló. De ez sokkal jobban hangzik angolul. Jöjjön a King
miért
Gizzard.
Miért foglalkoztatja az angol száz zenei kultúrát a gyík, mint állat? Hiszen nem ugye Jim Morrison is a gyík király.
Az nem a zenei kultúra.
Most jössz itt nekem a... Ezzel
hát a gyík emberek. Az nem zenei kultúra, abszolút.
Vezes, mester.
Keresztül következik.
Vezes keresztül minket a vörös tengeren. A
tavalyi lemezükről.
Vagy mivel.
A Zuza király és a gyíkvarázsló.
Innen oda ennyiért, onnan ide annyiért, majd innen oda ezt és vissza azt emennyiért. Közben bemegyünk oda azokért, és átvisszük amoda amannyiért. Mindezt logikusan, hatékonyan. Érted? Ha nem, segítünk. Észjáték. A Millás reggeli logisztikai rovata következik.
Azon belül pedig a tengeri konténerforgalom a témánk. Ugye tavaly mindenki emlékszik rá, a Szuezi csatorna lezárása és a globális útvonalak átszervezése elég súlyos fennakadásokat okozott. Most 2025 első negyedévében talán konszolidálódott és megerősödött a magyar tengeri konténeres áruszállítás. Azt lehet látni, hogy egy látványos növekedés, több mint 15%-os növekedés van ebben. De hogy ez minek köszönhető, meg egyáltalán hogy állunk, erről fogunk beszélgetni Bíró Koppány Ajtonnyal, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetségének a főtitkárával. Jó reggelt!
Jó reggelt! Én is köszöntök mindenkit!
Nézzük akkor ezt a 15%-os növekedést, hogy minek köszönhető.
Még mielőtt ebbe belevágnék, egy természetes kíváncsiságtól vezettetve, hadd kérdezzem meg, ha én szeretnék feladni egy szekrénysort Kínába konténerre, az hogy megy?
Hát a legegyszerűbb folyamat az, hogy kell keresni egy olyan szállítmányozót, aki tengeri fuvarozásba jártas, és onnantól kezdve ő mindent megold.
Tehát az, hogy kijön, felpakolják a szekrény sort, berakják egy konténerbe, és azt leviszik, gondolom, kamionnal valami tengeri kikötőbe, tehát így kell elképzelni?
Hát ez úgy történik, ugye, hogy a szállítmányozónak vannak kapcsolatai, a tudása ez irányban. Ő szervezi a közúti fuvarozást, a vasúti szállítást, a kikötőig, a kikötőből a hajós foglalásokat, és hát természetesen a kínai oldalon a túlsó oldalt is meg kell szervezni, hogy a célponthoz elérjen az áru. Na most ezért szokták a szállítmányozókat igénybe menni, mert ők tudják ezt a dolgot. Most, hogyha az önnek a szekrény soránál aztól fog történni, hogy fog érkezni egy kamion, amelyik elviszi, utána ezt valahol, valamelyik terminálon konténerbe rakják, valószínűleg, hogy ez a szekrény sor nem fogja kitölteni a konténert teljes egészségében. Ha igen, akkor az elég nagy szekrénysorról van szó, de ha nem, akkor gyűjtőszállítmányozásra viszik, az azt jelenti, hogy több más ügyfélnek az áruja is ebbe a konténerben bekerül, majd ezt a konténert ugye lezárják, vonatra teszik, elviszik, ha Kínában megy, akkor feltehetőleg valamelyik adriai kikötőbe fog érkezni, ott majd hajón rakják, és hát most ugye úgy néz ki, hogy a Suez az visszatért az eredeti funkciójába, tehát Suezen keresztül elmegy Kínában 30 és 40 nap közötti hajózással. Aha. És akkor utána természetesen attól függően, hogy Kínán belül még egy hova kell vinni, akkor még van egy utána szárazföldi utazása.
Értem. Ez egyébként ilyen drága mulatság ez a tengeri szállítmányozás, vagy ez még mindig versenyképesebb, mint a szárazföldi út, vagy a légi?
Hát ez változik, ez attól függ, ugye, hogy hol vannak nehézségek, kerülő utak, pluszköltségek. Negyedévente, sőt havonta változnak az árak, úgyhogy most éppen pillanatilag lefele tartó árstruktúrában van a tengeri fuvarozás. A szárazföldi Kína-Európa közötti vasúti fuvarozásnak kb. A felejét viszik ezeket a termékeket.
Milyennek az oka? Mindenki fél a kereskedelmi háborútól? Vagy már ez ki is tört? Vagy a fogyasztás csökkenés az oka? Ezt lehet-e tudni? És akkor már itt a tanult kollégám felvezetésére rá is kanyarodnánk.
Hát a forgalmak csökkenése az ugye, illetve bocsánat, a növekedés, mert nálunk növekedés volt az első negyedében, az ugye ez azért volt ekkora növekedés, mert hogy ha megnézzük azt a statisztikai ábrát, amit ugye amiről beszélünk, akkor 2024 Q1 az egy nagyon alacsony év volt. Tehát több mint 13%-os visszaesése volt a forgalmaknak. Na most ehhez képest van most egy 15%-os növekedés, az azt jelenti, hogy a delta T az 2%, igazából annyit tudunk mondani. Ezek részben azt jelenti, hogy visszajöttek egy kicsit a déli forgalmak, erősödtek. Ami ezt generálja nálunk, az ezek az iparfejlesztési projektek, amelyekhez jelentős mértékű távol-keleti alapanyag beszállítás van, hogy itt az autógyárak, akkumulátorgyárak, meg egyéb gyáraknak az alapanyagához szükségesek ezek. Mi most nagy érdeklődéssel várjuk, hogy a Q2-re milyen számok fognak érkezni.
Mik a kilátások? Ugye,
hát az európai recesszió az minket se hagy ki ebből a sorból, tehát azért mi se tudjuk ezt megúszni, főleg úgy, hogy ezer szállal kötődünk Nyugat-Európához, tehát hogyha ott valami nem jól működik, akkor nálunk is ez pillanatokon belül megjelenik. Na most, hát még azt mondják itt a varázsgömbhöz értők, hogy ez a fél év, ez még ez megy, tehát nem lesz túl fényes, és mindenki abban reménykedik, hogy azért Q3, Q4-ben azért valami pozitív elmozdulás elindul felfele.
Egyébként azt lehet tudni, hogy mik a fő irányok a tengeri szállítmányozásban, hogyha a magyar exportot nézzük? Nyilván hát, Ázsia, nem? Tehát minél messzebb, annál jobban kifizetődő. Gondolom én laikusként.
Egyrészt ugye rengeteg gépet meg technológiát viszünk Ázsia fele különböző irányokban. 70%-a amúgy az adriai kikötőkön keresztül az ázsiai irányba megy, és nagyjából egy olyan 30%-a a tengeri konténeres forgalmunknak meg az északi irányokba. Tehát ez azt jelenti, hogy Kanada, Amerika, Dél-Amerika.
Azt is lehet tudni, hogy hány olyan magyar társaság van, aki tengeri szállítmányozással foglalkozik?
Rengeteg.
Na tessék, András, pontos, hát akkor nem lesz nehéz. Hogy ilyen sokan
szám,
vannak?
Ez mindig változik, úgyhogy azt mondom, hogy rengeteg, tehát lehet választani. De vannak nagyok, vannak kisebbek.
Minek köszönhető, hogy ilyen sok cég foglalkozik ezzel?
Hát mert egy kis nyitott...
A piaci kereslet kínálat.
Aha, igen. Uh-huh. Exportorientált gazdaság vagyunk. Valahogy el kell vinni, ide kell hozni az alkatrészeket az akkumulátorgyárakhoz, autókhoz például, meg el kell vinni a készterméket. A kérdés az egy kicsit túlnyúlik a tengeri szállítmányozás keretein, hogy oké, hogy ez ilyen jó, és hogy éppen felívelőben van, de ugye hallhattuk a bevezetőnél azt, hogy kerül az én szekrény sorom egy tengeri kikötőbe, és akkor itt megint belebotlunk egy ilyen problémába, hogy hát tök jó lenne, hogyha ott is mondjuk nem ezek a konténerek, amiket megpakolnak itt Magyarországon, nem mondjuk kamionnal jutnának el az adriai kikötőben, nem, hanem mondjuk vasúton.
Hát el kell mondjam, hogy azért a kikötői szállítások nagyon-nagyon nagy nagyságrendje, tehát 90% fölötti részaránya azért vonattal megy.
Tehát na, az jó hír.
Azok a küldemények mennek kamionnal, amelyik lekésték a vonatot, vagy sürgős szállítás van, tehát ilyen későn sikerült összerakni, illetőleg inkább jellemzően lentről hoznak felfele nagyobb mennyiséget, amikor ugye sürgősen kell felhozni, mert késett a hajó, a konténerben levő termék valamelyik gyártócégnek a gyártósorára nagyon kell, akkor uh-huh. és nem tudja megvárni a következő vonatot, mert ugye itt a vonatoknál is az a helyzet, hogy ezek be vannak tervezve, programozva, és mindig pontosan tervezik azt, hogy melyik vonatra milyen mennyiség és melyik hajóról kerül fel. Uh-huh. Na most, hogyha ugye itt valahol késések vannak a háttérben, például vasúti építések, felújítások, és emiatt mondjuk csúsznak a vonati szállítások, akkor muszáj a sürgős szállítást közútra rakni és felhozni a kikötőbe, de alapvetően mindenki vonattal tervez.
Uh-huh. Mennyire zavarnak be mondjuk a húszik a ebbe a dologba? Mert ugye hallottuk, hogy a Suezi csatornával kapcsolatban voltak gondok, és hát ugye támadják ezeket a csatorná, vagy az arra haladó hajókat, és ez emiatt egy csomóan, akik biztosra akarnak menni, azok megkerülik egész Afrikát. Nyilván ez a költségeket sem hagyja érintetlenül. Szóval hogy jön ki ilyenkor a matek?
A költséget sem adja ki egyrészt, a másik pedig ugye a szállítási idő is növekszik, hogyha Afrikát meg kell kerülni, és abban a pillanatban, hogy az északi tengeri kikötőket használják ezek a hajók. Uh-huh. Na most azt látjuk a statisztikai számainkból, hogy valamelyet normalizálódott a Suezi csatorna környéki politikai helyzet, mert uh-huh. megint kezdték a tengeri szállítóhajók az adriai kikötőket nagyobb mértékben használni, és ugye ez azt jelenti, hogy akkor feljönnek Suezen keresztül. Uh-huh.
Oké, hát akkor nem árt a geopolitikával is tisztában lenni egy jó logisztikusnak, hogy hol lőnek, kik lőnek rakétát Iránt, megtámadja Izrael, stb. Szóval akkor ilyen, lehet, hogy a szállítmányozó cégek...
Hát szerintem ezzel tisztában vannak a cégek és a partnereik.
Hát a logisztikában mindenre is kell figyelni, és a mindenre is nagybetűvel kiemelve kell érteni, tehát okay. Itt a logisztikusnak tényleg fel kell készülnie minden verzióra, és hát mi amikor konferenciát szervezünk, akkor mindig hozunk ilyen témákat, hogy geopolitika, meg arci helyzet, meg mindenféle energetika, meg egyéb témák, hogy pontosan tudják, akik ezeket csinálják, hogy mire számítsanak a közeljövőben.
Hát nagyon szép mestersége van Bíró Koppány ajtónak, irigyeljük is miatta. Ha én ezt tudom, és újra mehet születek,
a szekrénysor Kínába, András.
Megyek. Igen,
mehet a szekrénysor. Köszönjük szépen.
Nem rossz szakma, úgyhogy tudom ajánlani mindenkinek.
Okay. Nagyon szépen abszolút. Köszönjük az
időt. Itt nem lehet unatkozni.
Az biztos. Köszönjük szépen.
Szép napot, jó munkát.
Minden jót kívánok.
Bíró Koppány ajtónnyal beszélgettünk, a Magyarországi Logisztikai Szolgáltatók Központok Szövetségének a főtitkára ő.
Tervezés, szervezés, irányítás, ellenőrzés. Kössük össze a pontokat. Észjáték. A Millás reggeli logisztika rovata hangzott el.
De összefogtunk a hallgatókkal, és
köszönöm.
Adunk neked egy kis mentális segítséget. Átállítjuk a szinapszisokat, úgy, ahogy a kedves hallgató is megírta a szokások rabjából. A rabigát elvágjuk egy ilyen audio metszővel.
Endre, mikor ventilálhatom ki magamból
majd utána,
amit a hallgatók belém
majd utána. A T-Bird and the Breaks egy Austin-texasi zenekar segít neked, András, ezzel a metszőollóval. elvagdossuk a szinapszisokat. Ain't no sugar. Ezt jegyezd meg. Nincsen cukor. Vége van.